Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Tarosi István, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, az itt működő Afrika Kutatóközpont vezetője, az Afrika Tanulmányok Tudományos Folyóirat alapító és vezető szerkesztője, és számos nemzetközi Afrikával kapcsolatos tudományos közleményszerzője. Szervusz, üdvözlök az adásban.
Szervusz, mindenkit szeretettel köszöntök, köszönöm a meghívást.
Magyarországon nagyon ritkán kerül szóba a közbeszédbe, meg még szakmai sajtóba is Afrika, pedig hát más európai országokban sokkal nagyobb szerepe van, már csak azért is, mert ez egy gyorsan növekvő lakosságú kontinens, ugye hamarosan 1 milliárdan laknak majd itt. Ennek kapcsán ez egy ilyen érdekes dolog, most az Economist ugye külön számban is foglalkozott ezzel, és Ázsiában láttuk, hogy milyen óriási gazdasági növekedés volt az elmúlt évtizedekben, egy növekvő lakosság mellett. Afrikában pedig ugyanezt vártuk, hogy majd így lesz, de hát egyelőre ez az áttörés nem következett be, nem igazán nő úgy a gazdaság, a jólét, és a világ szegényeinek nagy része most már Afrikára koncentrálódik. Mi lehet ennek az oka? Te, mint aki Afrikával foglalkozik nagyon régóta, hogy látod ezt?
Ugye ez egy nagyon összetett kérdés, úgyhogy több oldalról próbálunk majd közelíteni, de az egyik, amivel szeretném rögtön kezdeni, hogy ugye most 1,5 milliárd már Afrika lakossága, tehát bőven túlhaladtuk az 1 milliárdot, és haladunk a 2 milliárd felé, és amit látunk az az, hogy egy óriási demográfiai expanzióban van a kontinens hosszú évtizedek óta, és hogyha megnézzük egyébként a mindenféle adatokat ehhez kapcsolódóan, tehát ténylegesen a fertilitásnak a rátáját, illetve születésbe várható élettartamokat, illetve aztán az összes több olyan indexet, ami azt vizsgálja, hogy egyébként ezek az afrikai kontinensen található országok és társadalmak hogyan gondolkodhatnak egyáltalán a fejlődésről, akkor például a humán fejlettségi indexet, ha vizsgáljuk, akkor ott tényleg sok összetett problematikát látunk. De az egyik biztos, amivel majd foglalkozunk is kell, az, hogy egyébként ez az expandáló demográfiai óriás, mint nagy makrorégió, az milyen kihívásokat, lehetőségeket, problémákat rejt, akár Magyarország számára, a világ számára is egyebek. De a kérdésedre visszakanyodva, tehát azért azt megint lehet mondanunk, és biztos, hogy tudjuk ezt így rögzíteni, hogy egy pozitív trajektóriát látunk gazdasági értelemben, gazdasági növekedés értelemben Afrikát illetően, tehát hogyha ténylegesen a százalékos mondjuk GDP makroadatokat nézzük, szumma afrikai kontinens, akkor látunk egy kitárulkozás, tehát pontos adatok 2024 egy 3,4%-os átlagos növekedés, 2025 3,7%-os, 2026-ra egy 4%-os van előrejelezve, melyhez képest megint izgalmas lesz megnézni a per capita adatokat, egyébként ott pedig óriási kérdőjelek sokaságát látjuk, akár olyan nagy gazdaságoknál is, mint Nigéria, ami a makroadatok szerint az egyik legkiterjedettebb, leginkább érdemes így a hosszú távú figyelemre, és ott pedig látunk egy egészen elképesztő lejtmenetet a per capita adatoknál. Tehát egy kontrasztosságról akarok végig beszélni, és arról, ami a kérdésedben is valahol ott van, hogy egyébként hatalmas lehetőségek hazája számos szegletében az afrikai kontinens, és egyébként egy csomó nehézséggel kell megküzdenie mind a kormányzatoknak, mind az ott élőknek. Ebben benne van az például, ha már kormányzatokról beszélünk, hogy nagyon sok esetben rossz kormányzásokat látunk, és itt most nem akarom ráhúzni a washingtoni mondjuk íróasztalok mögül megrajzolt ténylegesen a II. Világháborút követő mondjuk washingtoni konszenzus által fémjelzett nagy multilaterális rendszernek az elvárásai, tehát hogy akkor arról beszélünk, hogy igen, a jó kormányzás, mi is a jó kormányzás, nem, a jobb kormányzásról beszélünk a rosszhoz képest afrikai kontextusban, nagyon sok rossz kormányzást látunk Afrika szerte, mindennapos valósága egyébként a korrupt cselekedeteknek, amelyek nem segítik azt kiaknázni azt az elképesztő nyersanyag vagyont és az elképesztő kincset, amivel Afrika számos szegletében ezek a társadalmak rendelkeznek. Kizárólag hagyni csak még a sok zárójel mellett. Tehát egy csomó esetben még azt sem tudják feltétlenül a kormányzatok, hogy milyen nyersanyag vagyonnal rendelkeznek pontosan, zárójelbe zárva. Tehát ahogy Paul Collier egyébként egy neves brit gazdaságtörténész közgazdász beszél erről, valójában a legelső dolog az az lenne, hogy először is legyen tisztában azzal a vagyonnal, amivel rendelkezik az adott ország, és aztán, hogy milyen menedzsmentet tesz hozzá. Azt hiszem, hogy a kontrasztosság arról szól, óriási lehetőségek hazája, amelyek nincsenek megfelelően kiaknázva mindenféle szempontok miatt. És igazából amivel kezdtem, hogy pozitív trajektórián van, az azért tényleg aggodalomra adhat okot, Nigéria esete például, és legalábbis figyelemre, hogy tényleg, míg egyébként a makroadatok folyamatosan nőnek, gyarapodnak, ott ténylegesen a posztpandémiás időszakban látjuk azt, hogy mondom a pontos adatot, 2014-ben 3222 USA dollár volt a per capita adat Nigériánál, és 2025-ben ez 835. Tehát egy egészen brutális lejtmenet, aminek a hátterében ott van, hogy tényleg strukturális problémákról kell beszéljünk, a termelékenységről, annak a kérdéseiről, egyébként a befektetések meglétéről, vagy nem meglétéről. Ehhez vissza kell kanyarodjunk, majd nagyon-nagyon fontos lesz hosszú távon, hogy megfelelő szektorokban, megfelelő módon tervezett befektetésekre kerüljön sor a megfelelő partnerségek okán, mert mindenki ott van Afrika szerte már, de akkor az afrikai döntse el, képes eldönteni, ugye afrikai ágens, hogy akkor kivel fogja azt az adott befektetést megvalósítani. Nagyon-nagyon sok a kérdés, tehát maradjunk annál, hogy egy borzasztó kontrasztos valóság az afrikai valóság, mindennapokat illetően, számos kicsúcsosodással és számos mélyponttal. Talán ezzel kezdeném már megválaszolni ezt a borzasztóan összetett kérdést, Péter.
Igen, ami tényleg érdekes, hogy vannak ilyen sikerországok mindig, amit a nemzetközi médiában fölkapnak, ugye ez az elmúlt évtizedekben leginkább Ruanda volt, ami azért nem egy demokratikusan vezetett állam, ettől eltekintve azért a fejlesztő állam kategóriájába belefér, hogy nagyon sok külföldi támogatást is kaptak, de a gazdaság felépítése azért elindult, és talán az is kivétel, ha már Nigériát említetted, hogy ugye ott azért alapvetően az olajipar a meghatározó, és sok esetben ugye van egy ilyen szigetként működő, a GDP-t növelő külföldiek által működtető iparág, amit aztán, hogyha nő a lakosság, akkor több emberrel osztunk el, de tulajdonképpen nem történik semmi az ország, és hiszen nagyon kevés olyan példa van, hogy helyi gazdaság tud felépülni. Ugye, hogy ez a kettőség, és ebben mondjuk európaiként van azért szerepünk, ugye erről rendkívül sok tanulmányt lehet olvasni, hogy mondjuk az agrártámogatásokkal hogyan tesszük tönkre az állattartást, vagy a mezőgazdaságot, vagy akár a halászatot Afrikában. Tehát ebben látni-e változást, hogy oké, hogy a nyersanyag kitermelés bejön egy országba, és akkor az GDP-t termel, de igazából azért olyan nagy hatása nincs az emberek életére. Tehát vannak-e olyan területek, vagy esetleg sikeres országok, akik ezt el tudták indítani, hogy jobban a helyi gazdaságot beindítsák?
Nagyon alapvető fontosságú ez a kérdéskör, amit feszegetsz most. Számos példa van arra vonatkozóan, hogy ugye Ruandától tényleg járunk majd egy kört akár, és mondjuk Ruanda pont egy nagyon aktuális ország, éppen a mai napon kellett elhagyni az összes belga diplomatának Ruandát egyébként. Ezt nem tudom, mennyire követte nyomon. A ruandai elnök Kagame úgy döntött, hogy akkor az összes belga diplomata persona non grata, és tényleg a mai napon. Tegnap beszéltem pont egyébként este még a Kigaliban dolgozó Sárzsé diplomatánkkal, ugyanis április végén ismét sor kerül a Nemzetközi Afrikanisztika Konferenciára Pécset, és pont várunk Ruandából egyébként egy kollégát, és eddig a belga nagykövetségen kellett a magyar vízumért folyamodni. Na most hát bezárt a belga nagykövetség a mai nappal, tehát egy kicsit nehéz ügyünk van innentől. Lényeg a lényeg, tehát Ruandától érdemes majd egy kört tenni, amelyiket úgy vezetett fel, hogy hát nem éppen demokratikus, valóban, tehát ugye az egyik nagy kritika, amit megfogalmaz elsősorban egyébként a demokratikus világ, vagy a nyugati demokratikus világ mondjuk Ruandával szemben az az, hogy az ő olvasatában ez nem feltétlenül demokratikus. Itt érdemes szeletelni, hogy egyébként ők hogy értelmeznek és micsodát a demokrácia kapcsán. Az biztos, hogy egy sokkal autoriterebb berendezkedésű társadalom, mint amit mondjuk mi demokráciának gondolnánk, de az biztos, hogy amikor a helyiekkel beszélgetve ott járjuk az utcákat, látjuk egyébként azt, hogy mi történt a posztgenocidium időszakban Ruandában, akkor azzal szembesülnünk kell, hogy minden bizonnyal egy olyan keretet kellett meghúzni egyébként a népirtást követően, ami egy szigorúbb keret olyan szempontból, hogy nem következik be újból egy olyan népirtás, ami egészen drámai volt mértékét tekintve, másrészt pedig tényleg megindulhatnak a fejlesztő állam gondolatiságából fakadóan olyan beruházások, olyan tényleg fejlesztések, szektoriális fejlesztések, amelyek az emberek jobb létét fogják eredményezni, és az emberek ezt érzik abszolút, tehát képesek azonosulni azzal, hogy akkor ruandaiként ehhez hozzá is teszik a magukért, ha lehet. Az egy, most itt ez tényleg kapcsolt zárójel, vagy óriási zárójel egyébként, hogy most már az alkotmánymódosítás bőven lehetővé tette azt, hogy a két ciklusát is lefuttatott Kagame elnök harmadszor is elnök legyen, majd aztán sokadszor is, ki tudja, hanyadszorra. De ez meg egy afrikai módi, ha körbenézünk, és nem mondom, hogy nekünk ezt el kell fogadni, nem nekünk kell elfogadni igazából. Azoknak nem kell elfogadni, akiknek ez nem tetszik Afrikában, és vannak ilyen példák is, tehát akár Nyugat-Afrikától Kelet-Afrikai körbenézünk, igenis vannak olyan, legutóbb a kenyai Gen Z-nek a megmozdulásait, hogyha nézzük, akkor ott van a helyi társadalomban, akár a felnövekvő helyi társadalomban az az igény, hogy nem feltétlen kell 40 évig egy krokodilt nézni mondjuk az államelnöki székben, vagy akár tényleg 86-szor is 100% környékén megszavazni az egyetlen elnök jelöltet. Tehát, hogy azt hiszem, hogy itt is van majd egy változás, sokkal lassabb, mint amit mi egyébként a mi olvasatunkban elvárnánk a demokratikusabbságtól, de én azt hiszem, hogy a helyi kontextusba kell ezt belágyazni, és ott viszont az emberek örülnek annak, hogy egy ilyen rémületes időszakot követően tényleg egy nagyon markáns gazdasági lehetőség tárul eléjük egyébként a mindennapokban, sokkal jobban élhetnek. És a fejlesztő államiságból fakadóan a ruandai példa azt mutatja, hogy igenis lehet úgy valaki autoriter, ahogy egyébként Paul Kagame, és az összes szakirodalom erről szól, én magam is a helyi terepi munkáim során ezzel szembesültem, hogy valójában ugye ezt az angol term is azt mondja, a benevolent dictator, ami egy jóságos diktátor, vagy jóságos autoriter szereplő, aki egy csomó egyébként mások által is, elsősorban a klientúráról beszélünk, és a klientúrában, amelyik az elnököt hatalomban képes tartani, és ugye itt van egy nagyon fontos reláció egyébként, a patronus-kliens reláció, ami a hatalomban lévőt és a hatalomban tartókat egyébként, mint klientúrát köti össze. Tehát a klientúrában lévő különböző szereplők egyébként sokkal többet csatornáznak vissza az állami fejlesztésekbe. És ez a ruandai példánál látszik. Iskolarendszer fejlődik, egészségügyi rendszer tényleg torony magasan az egyik legkiterjedettebb és modernebb az egész szubszaharai Afrikában, például a pandémia időszaka tökéletesen megmutatta a ruandai készültséget ilyen szempontból, és reakciókészséget, és így tovább. Tehát Ruanda egy teljesen jó példája annak, hogy igenis lehet jól csinálni dolgokat, még hogyha mi rábigyeztjük azt, hogy ez egy nem demokratikus berendezkedés. Egyébként ott van a kis szigetvilág, Mauritius, amelyik teljesen egy fénylő sztoria egyébként az afrikai fejlődési lehetőségeknek. Ugye ott is egy ilyen kvázi monokulturális cukornádra fókuszáló ipar és kereskedelem az, ami meghonosodott, de ezt az egészet diverzifikálni akarta Mauritius, és ma 10 000 feletti egyébként a GDP per capita lehetőség, amit egyébként felvonultak, tényleg egészen elképesztő az afrikai relációt illetően. Ha belegondolunk, hogy például a Dél-Afrikai Köztársaságban ez 6500 körül mozog, mondjuk, akkor azért ehhez lehet viszonyítani. És a diverzifikálásnak egy jelentős megközelítés az volt, hogy egyébként a külső partnerségeket is diverzifikálja az ország. Tehát nem fog függeni csupán egy kontextustól, legyen az egy volt gyarmatosító kontextus, vagy az új feltörekvő gazdaságok közül sok esetben ugye sokaknál mondjuk Kína-ra való egyébként hagyatkozás, és a kínai befektetőktől való függés pusztán szintén, hanem ezt a kört is próbálta a lehető legszínesebbé tenni. Botswana esete megint csak egy jó példa tud arra lenni, hogy ott pedig ugye a hatalmas gyémánt vagyon, és tényleg a legnagyobb gyémánt kitermelő a világon, és az attól való alapvető függésnek a végig gondolása, hiszen egyszer csak ez elfogyni, vagy elfogyhat, ennek a megindítása jóval abban az időszakban, amikor még megteheti egyébként a gazdaság, hogy kihasználja, hogy egyébként a gyémánt vagy gombol egészen elképesztő készleteket halmoz fel, azt visszaforgatja egyébként megint csak szektorok fejlesztésébe, oktatás, egészségügy és egyebek, tehát a jobb létek elérésébe, és pluszban elkezdi megtalálni azokat a gazdasági lehetőségeket, amelyekkel ezt a fajta függőséget ilyen értelemben csökkenti. Tehát számos ilyen példát lehet hozni, most ezt a hármat említeném első körben.
Igen, ez nagyon érdekes a Botswana esete, ez egy viszonylag középutas társadalom, úgy mondva, hogy a középosztályt próbálták ugye erősíteni, és hogy nincsenek olyan extrém különbségek, mint más országokban, és mellette van ugye Namíbia, ahol szintén jelentős a gyémánt, őt pedig hát a volt gyarmattartó németek uralják a gazdaságot, és mai napig azért elég függő viszonyban vannak a helyi lakosok, tehát elég nagy kontrasztot képez ez a két ország. És itt talán érdemes arra kitérni, hogy nagyon sokszor úgy vannak, hát Afrikában ugye rosszul kormányoznak, minek ezzel az egésszel foglalkozni, de valóban Afrikában kormányoznak rosszul, vagy milyen szerepe van az európai, észak-amerikai, főleg a USA adóelkerülési, adócsalási praktikáinak, ugye itt főleg mondjuk a teljes afrikai export, ugye ez a bevett adóelkerülési gyakorlat, hogy a nyugati cégek nyomott áron, hát mondhatjuk, hogy kamu áron exportálják ezt mondjuk jellemzően Svájcba. Svájcban ugye zéró átláthatóság igazából, és onnan pedig magasabb áron, és így kerülik el az exportvámokat, amik a legfőbb bevételei lehetnek egy ilyen fejlődő ország fejlesztésének, és hogy igazából ennek olyan nagy visszhangja sincsen a fejlett világban, tehát mondjuk érdemes svájci cikkeket keresni ebben kapcsolatban, hogy hány százmillió embernek teszik nehézé az életét. Majd amikor a migránsok megjelennek Európában, akkor akiknek ugye nincs helyben lehetőségük, akkor hát miért nem maradnak ott, és miért nem fejlesztik a saját gazdaságukat. Tehát ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy ezt hogyan lehet, hogy ezzel nagyon kevesen foglalkoznak.
Ez pontosan így van, de itt rátapintasz egy olyan nagyon súlyos ütőérre, ami szerintem az afrikai fejlődés egyik visszahúzó ereje tud lenni, és a komplexitás ennek abban rejlik, amit pont a kérdésben jelzel, hogy ugye itt partnerségekről beszélünk, tehát olyan együttműködésekről, nevezzük így, amelyben bizony minden fél érintett. Tehát egyfelől ugye, amiről most beszélünk, hogy rossz kormányzás Afrika szerte, ez tényszerű, erről ténylegesen nem érdemes vitát nyitni, lehetne sokkal jobb kormányzás, és vannak jobb kormányzások, jó? Tehát ugye erről beszélgettünk, mert a jobb kormányzás az arról fog szólni, hogy igenis, ha mégis egy autoriterebb rendszerről beszélünk, akkor az említett példák alapján is bizony a megtermelt javak sokkal nagyobb részét forgatja vissza az autoriter berendezkedési kormányzat, mint egyébként mások, azokban a szektorokban, ahol egyébként az fontos lesz a helyi társadalomnak. És innentől kezdve ténylegesen megindulhat egy helyi társadalmi fejlődés, növekedés, akármi. Itt viszont ott vannak a nyugati szereplők, ott van egyébként a hipokrata nyugati szereplő, jó, tehát ezt a jelzőt hozzá szeretném vigyeszteni, amelyik szemet húny esetleg ilyen történetek felett, mert hát a pénz neki is fontos, a sok pénz még inkább fontosabb, és bizony partnerre tud találni egyébként a korrupt afrikai vezetésekben. Úgyhogy sajnos ez az egész korrupció, ez valóban, ahogy említed, vagy ahogy implikálod, ez egy sokkal globálisabb kontextus feltételez. Nem csupán, nem mondhatjuk csupán azt, hogy az afrikai rossz kormányzás miatt van Afrika olyan állapotban, amilyenben. Sajnálatos módon egy hipokrata, nyugat-európai, nyugati szemlélet az nagyon markánsan tesz ezt hozzá. Sőt, ezt tovább tolnám. Én azt hiszem, hogy a nemzetközi kereskedelem egésze egy olyan imbalanszot tart meg magában, amely még nem is tud abban egyébként Afrikának, például Afrikának, de más feltörekvő térségeknek sem segíteni feltétlenül, hogy sokkal inkább be legyenek kötve a globális folyamatokba, ugyanis elképesztő módon dominálják azok a nyugati érdekek, ami egyébként dominálta akár a gyarmatosítás időszakát is. Tehát én felfedezni vélek egyébként ilyen, hát még koloniális szemléleteket akár, vagy gyakorlatokat akár a nemzetközi kereskedelemben, amely sokkal marginalizáltabb pozíciót fog eredményezni Afrika számára. Nem tud bekötődni úgy. Hiába beszélünk erről, és mondjuk azt hipokrata módon megint csak, hogy igen, segítsünk Afrikának bekötődni jobban, erősítsük a konnektivitást, stb. Vegyenek jobban részt, majd kapnak olyan támogatások. Apropó, itt ugye megint nyithatunk egy zárójelet, hogy akkor a támogatás az mit is jelent, ugye segélyezés, támogatás, egyebek, fejlesztési hozzájárulások, és azok hol landolnak, és egyébként, ha már ott landolnak, akkor egyébként landolnak-e még visszamenőlegesen, megint csak a te példáthoz kapcsolódóan nyugati zsebekben, ahonnan indultak. Tehát rengeteg ilyen korrupt cselekedet nem fogja tudni azt lehetővé tenni a mai napig, és aztán ki tudja, mikor fogja tudni lehetővé tenni, az, hogy Afrika ebből a helyzetből kilépjen. És itt bizony elő kell vegyük egyébként azokat a szereplőket, akik fenntartják ezeket az állapotokat. És abban mi markánsan, mi nyugati világ szereplők vagyunk.
Hát itt az ECOWAS, ez a Nyugat-Afrikai Országok Gazdasági Uniója, ugye ennek van egy saját pénze, amit gyakorlatilag a francia jegybank felügyel, és ez ellen elég sokat próbáltak a régióba tenni, és hát elég nagy ellenállásba ütköztek, tehát ez nem lehet mondani, hogy segítő szándékot kapnának a gazdaság.
Nem, sőt, Bort, ez a példád pontosan arról szól, amiről az előbb beszéltem. Fent tartanak olyan volt gyarmati, egyébként gyarmatosító szándékok, egyébként abszolút imbalansz szándékokat, amelyek egyébként jellemezték a gyarmatosítás időszakát. És itt a franciák tökéletes példát mutatnak. Nem csoda, én hozzá szeretném rögtön ehhez tenni, nem csoda, hogy a nyugat-afrikai térségben, a Száhel-övezetben az elmúlt tényleg 4-5 évben sor került arra a 7 katonai puccsra, amelynek a hátterében igenis az is ott van, hogy egyébként a helyi társadalmak, a helyi kormányzásoknak elege van a franciákból. Elege van a franciáknak azon jelenlétéből, például, ami arról szól, hogy egyébként hogy lehet arról beszélni, hogy valamilyen állam független, hogyha valójában be van kötve a francia jegybankba, mondjuk a fiskális politikákat meghatározandó értelemben. Hát lehetetlen. Persze, fölteszik a kezüket akkor a franciák is néha időről időre, meg néha az afrikaiak, hogy jó, de hát ez adhat nekünk biztonságot, hogyha esetleg jön egy krízis helyzet, hogy akkor a jegybank hú, de odafigyel ránk. Nem, ez nem így működik. Az ECOWAS számos tagja hosszú évek óta azon dolgozik, hogy egyébként ez a fajta függelmi reláció, ez véget érjen. Egyszer s mindenkorra. Hiszen még mindig ez a gyarmatosítást idézi. Hát ez tartja fent valahol.
De megjelent egy új szereplő, aki mégse gyarmatosító múlttal rendelkezik, ugye Kína. Itt az elmúlt évtizedben nagy reményeket fűztek ehhez. Én még emlékszem arra, hogy a Tanzániában volt Kína első afrikai szerepvállalása, amikor egy vasutat épített Zambiába, és hát ez egy óriási nagy projekt.
Bizony, a Tazara, igen. 1860 km hosszú ráadásul, tehát egészen elképesztő tengelyfejlesztés.
Én most kell felújítani, mert ott se gondoltak arra, mi európai projekteknél is azt megeszett, hogy megépítették, de hogy lesz ez karbantartva. És hát ugye főleg itt infrastruktúra projektek voltak egyrészt, másrészt bányáknak, nyersanyagoknak az átvétele, és azért voltak ilyen fejlesztési projektek, hogy városokat építenek, és hát az volt a gondolat, hát, hogy jobban érték egy fejlődő ország igényeit. És ezzel kapcsolatban mik lettek a tapasztalatok Kínában? Tudott-e Kína egy jobb fejlesztési modellt adni ezeknek az országoknak, és igazságosabb kapcsolatrendszert?
Még nem beszélnék arról, hogy Kína mondjuk egy tényleg teljesen részleteiben kidolgozott modellt kínált, mondjuk így az afrikaiaknak akár, de az biztos, hogy egy modellszerű megközelítéssel jelent meg Kína, mint nem volt gyarmatosító, de egyébként számos olyan hozzáállással, tettel, amely minthogyha egyfajta ilyen gyarmatosító attitűdöt mondjuk felsejlene, vagy felsejtene, hogy is kell ezt mondani magyarul. Tehát, hogy mintha ezt ilyet mutatna. Azt rögtön aláhúznám, hogy én nem hinném, hogy össze lehet mérni mondjuk Kínának ezt a fajta szerepvállalását, és most tényleg vissza kell nyúljunk az 1950-es évek közepéig, amikor a kínai, már népi Kínában létrehozzák az első olyan főosztályt, amely most már akkortól egyébként dedikáltan foglalkozik például az észak-afrikai és afrikai kapcsolatok fejlesztésével is, és első fő mondjuk célország Egyiptom lesz ilyen tekintetben Kína számára, mert hogy ez nem egy új keletű történet, ugye ilyen szempontból a 20. század közepétől nézve, de 2000-től vegyük fel a fonalat, jó? 2000-től, amikor Kína beindítja igazából nagyon markánsan az új fajta fejlesztési modellgépezetet, ha ilyet lehet mondani, ez pedig ugye a FOCAC-nak, a Foreign China Africa Cooperation-nek, ugye a Kína-Afrika Együttműködési Fórumnak valójában a beindítási éve, és innentől érdekes a dolog. Ennek a hátterében azért ott van persze a kínai globális nyitásnak a politikája, a Go Global politikája, azt megelőzően persze ott vannak a reformok politikája a 70-es évek végétől, de maradjunk 2000-től nézelődjünk, és nézzük meg a kérdésedre a válasz lehetőségeket. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok olyan egészen fontos infrastruktúrát épít meg Kína Afrika szerte, amelyet mások egyébként nem építettek meg. Ezzel szeretném kezdeni. Tehát én tényleg évente nem egyszer, de akár többször, tényleg több helyen, elsősorban Kelet-Afrikában járom a terepet, látom ezeket a fejlesztéseket. Ma már 2025-ben nagyon sok egyéb szereplő is ott van ezekkel az ajánlatokkal, de még mindig azt mondjuk, és látjuk legutóbb egyébként egy pár hónappal ezelőtt legutolsó etióp út kapcsán, hogy egészen elképesztő transformáción megy keresztül Etiópia fővárosa Addis Abeba, és ugyan sok esetben már öbölmenti államok által finanszírozott projektekről beszélünk, de a megvalósítói, a kivitelezői egyébként ezeknek a projekteknek kínaiak. A kínaiak berendezkedtek arra, hogy hosszú távon, ez a logikájukban benne van, a hosszú évezredes stratégiai gondolkodásukban benne van, hogy hosszú távra rendezkednek be, akárhol is vetik meg a lábukat. Tehát itt tényleg az 50-es évek közepétől egészen, ugye említed ezt a Tanzánia-Zambia-Tazara vonatot, az első nagy ilyen vonatfejlesztést valójában mai napig bezárólag, tehát ők stratégiai jelenléttel akarnak ott maradni hosszú távon, és ez megtesznek mindent, amit szükséges. Úgyhogy ott van az a tudás, ott van a technológiájuk, ott vannak egyébként az embereik. Hozzáteszem, hogy azzal a mítosszal ellentétben, hogy igazából kínaiak dolgoznak a kínai beruházásokon, azt kell, hogy mondjam, egyre kevésbé van ez így. A menedzser réteg az egyértelműen nagyjából mindig kínai, de egyre inkább látom én tényleg az összes terep ilyen megvalósult projekt látogatásakor, hogy a lehető legnagyobb számban helyi emberek kapnak lehetőséget a munkára. Itt egyébként arról is szó van, hogy az aktuális afrikai kormányzatok mekkora dílt tudnak kiharcolni a kínai beruházókkal, befektetőkkel szemben, annak érdekében, hogy helyi munkásokat egyébként tudjanak rekrutálni, helyi munkaerőt bevonni ezekbe a projektekbe. Tehát igazából azt látjuk, hogy Kína nagyon sok olyan dolgot megépít, ami borzasztó lényeges lesz ahhoz, hogy Afrika jobban be tudjon kapcsolódni a globális folyamatokba. Egyébként akár úgy, hogy most a globális kontextust kivesszük, nem tudjuk kivenni természetesen, de csak a régiókra fókuszáltan. Tehát a regionális integrációkhoz szükséges, legfontosabb, kritikus fizikai infrastruktúrák megépítését is kínaiak végzik az elmúlt hosszú évtizedek során. Főként. Nem mondom, hogy a többiek nincsenek ott, persze, hogy ott vannak, és egyre inkább ott vannak más ázsiai szereplők is, most nem legutóbb Indonézia jött elő egy egészen elképesztő infrastruktúrális fejlesztési ajánlattal. Ne felejtjük el ebben az évben ugye a Bandungi konferenciának a 70. évfordulóját ünnepeljük, ha jól emlékszem, ugye 55-25, tehát a 70. évét, úgyhogy Indonézia ebben a bandungi szellemiségben fogalmazza újra magát az elmúlt 10-15 évben, de ott vannak a törökök, tényleg egészen komoly versenytársai a kínaiaknak, és újra fogalmazza magát az európai szereplők sokasága, és egyébként akár Amerika is. Tehát persze második Trump adminisztráció alatt most azt látjuk, hogy visszavonul nagyon sok mindenből egyébként az Egyesült Államok, de bizonyos stratégiai pontokon ott fog maradni. Még ha stratégiailag kevésbé lesz számára fontos mondjuk egy szubszaharai ponton ott maradni. De az biztos, hogy a kínaiak még egyszer lényeges, nagyon fontos hozzáadott értéket képviselnek a hosszú távú afrikai fejlődés tekintetében. Első kijelentés. Második kijelentés, hogy természetesen nagyon sok további kérdőjel merül fel. Ugyanis miből finanszírozódnak ezek a beruházások? Nagyon sok esetben kínai forrásokból, könnyen elérhető, egyébként a pandémia előtti időszakig könnyen elérhető hitelkonstrukciókból, sokkal könnyebben, mint mondjuk egy világbanki vagy egy nemzetközi valuta alap által kínált, vagy a Párizsi klub által, vagy bármi egyéb nyugati szereplő által kínált hitelkonstrukcióból. És ez egyébként eredményezi azt, hogy az afrikai kormányzatok nem feltétlenül tervezik meg jól a projektjeiket, tisztelt a kivételeknek természetesen, és egyszer csak, amikor elkezdődik a visszafizetési kényszer, akkor hát erre nem képesek. Vagy nem abban az időkeretben lesznek képesek visszafizetni mondjuk a hiteleket, és bizony egy hitelválság kezd el burjánzani egyébként sok-sok afrikai kormányzat fölött. Abszolút ez, amit az irodalom is egyre inkább jelez, egy ténylegesen, egy megint csak egy hitelspirálnak a rémálma, hogyha lehet ilyet mondani, amibe nem akar újból belelépni Afrika, de már benne van. Ma azt lehet látni, hogy egyébként, hogyha az államokat egyénileg, mondjuk a hitelező államokat sorba rakjuk, akkor az afrikai kormányzatok számára Kína vált az elmúlt 10 év során az első számú hitelezővé. Az összes többi államhoz képest, és így most nem mondom az összes többi csoportot, hogy Világbank, meg Párizsi Klub és egyebek, tehát Kína egy nagyon markáns szereplője az afrikai mindennapoknak ilyen értelemben, és sokan Kínától függnek innentől, pénzügyi, fiskális értelemben is akár. hosszú távon. És ezzel szemben próbálnak meg egyébként afrikai kormányzatok akár diverzifikációt végrehajtani, mondjuk külpolitikai értelemben is, más szereplőket is bevonni a tekintetben. A harmadik történet pedig, hogy azért Kínát tényleg az is egyébként érdekli, hogy meghallgassa az afrikai oldalt. Sokkal inkább hallgatta meg az afrikai oldalt mondjuk az elmúlt néhány évtizedben, mint más szereplők. Ez alatt azt értem, hogy bizony akár egy volt gyarmatosított és egyébként volt fejlődő térségként még bizonyos esetekben jobban meg is értette azt, amit az afrikaiak mondtak. Ennek a hátterében pedig azért van egy szerintem mélyen gyökerező kínai örökség egyébként, én erről meg vagyok győződve, amit nem biztos, hogy feltétlenül a külpolitikával foglalkozók vagy a geopolitikával foglalkozók szeretnek az asztalon hagyni, de én azt gondolom, hogy ennek van relevanciája, ez pedig egy konfuciánus örökség, amiben tényleg számos olyan gondolat rejtekezik, mint például a reciprocitás elve. Tehát ha elviszek valamit, akkor vissza kell adjak valamit annak érdekében, hogy a hosszú öreg barátság fennmaradjon. Mert hogy ez a terminus a kínai gondolkodásban, ez lényeges, hogy igenis az öreg barátságot ki kell építeni és fenn kell tartani. És annak mindkét fél oldaláról kell, hogy legyen betáplált értéke. Megint csak összetett képletet látunk, és ehhez képest jelennek meg más ázsiai szereplők, akik nem új keletű szereplők, csak áthangolták kicsit a külpolitikai szerepvállalásaikat, éppen hogy a kínai előrenyomulásnak a tükrében. Látva azt, hogy Kína egyébként milyen sikereket ért el az elmúlt időszakban, különösen akkor, amikor egyébként például az Egyesült Államok időről időre visszább lépett és visszáhúzódott bizonyos szektorokban, lásd mondjuk a szudáni olajbefektetéseket, amire egyből ráugrott Kína, miután az amerikaiak kivonultak. Tehát Kína érzékeli, és azáltal, hogy folyamatosan évtizedek óta jelen van Afrika különböző szegleteiben, érti is azt, hogy egyébként az afrikai mindennapokban mondjuk mire van ténylegesen szükség, és hogy lehet egyébként hosszú távon bent maradni ezekben a mindennapokban. De azt ne felejtjük el, és ezzel zárnám a gondolatmenetemet, hogy az elsődleges érdeke a kínaiaknak a saját érdekük. Ahogy egyébként az amerikaiaknak is, egyébként az európaiaknak is, a magyaroknak is, és mindenkinek, a saját érdeke Kínának pedig az, hogyha Kínán belül mondjuk az építésügyi szektorban lassulást látunk, a gazdaság lassulását látjuk, és mindenféle belső problémát látunk, akkor próbáljuk meg egyébként az övezetes út mentén, abban a kontextusban, a világ különböző pontjain, ahol egyébként kiépítette a jelenlétet Kína, megtartani a pozíciókat, erősíteni a pozíciókat, és valahogy balanszban tartani. Akkor az ott lehetőségek kihasználva a kínai cégeknek lehetőséget kínálni mondjuk az ottani tevékenységekre.
Ami érdekes még, hogy Etiópiát említetted meg, hogy Vörös Zoltánnál többször is írtatok arról, ezt a nemzetközi médiába is nagyon szívesen vették, mert ugye nem sokat lehetett tudni, hogy néznek ki ezek a kínai fejlesztések. Ugye ott nincs tengerpartja Etiópiának, ezért Djibouti-ba van egy vasútvonal, ami sokkal olcsóbbá tette az importot és az exportot az egész országban, és Etiópiában elég jelentős gazdasági fejlődés van, és ott talán a felsőoktatás is sokkal magasabb színvonalon, mint más szubszaharai országban, és ez azért is érdekes, mert azért az etiópok mint egy kicsit okosabban csinálták volna, hiszen nem csak Kínával állapodtak meg infrastruktúra fejlesztésről, hanem például vasút építésben a törökök, akik ráadásul elég kedvezményes árat biztosítottak. És hát lehet ez akkor Afrikának mégiscsak egy ilyen jó helyzet, hogyha egyre többen érdeklődnek a kontinens után, is lehet versenyeztetni úgymond az ajánlatokat, tehát ezért ez egy ilyen pozitív kép lehet, és hogy ez az infrastruktúra fejlesztés, ami azért tényleg Kelet-Ázsiában, hiszen ha vesszük, hogy Kenyában is megindult egy normál nyomtávú vasútfejlesztés, ami hamarosan elér ugye Ugandáig, Tanzániában is több vasút átépítés és fejlesztés zajlik, tehát hogy ez hozhat egy olyan nagyságrendi változást, ami kicsit dinamizálja a gazdaságot, esetleg elhozhatja azt, ami Etiópiában már kicsit látszik, hogy összeszerelő üzemek, amik már Ázsiában lehet, hogy talán csak Bangladesben lennének elég olcsóak, lennének versenyképesek az árak, azok inkább Afrikába mennek. Tehát ezeknek összeérhetnek ezek a helyzetek azzal, hogy egy kicsit felpörgessék tényleg a gazdaságot és a kilátásokat.
Szerintem igen, és ami még inkább megerősíti ezt a kijelentést, az, hogy az Afrikai Unió, ugye az Agenda 2063 elnevezésű nagy stratégiai keretrendszerében kimondottan foglalkozik, a kontinens egészére végig gondolt infrastruktúrális hálózat fejlesztésében. Ami pontosan arról szól, hogy ezeket a szálakat, ahogy fogalmazol, összekötik, vagy szorgalmazzák ezeknek a szálaknak a minél jobb összekötését, és minél jobb összecsomózását. Tehát tényleg a bekötöttsége az egyes régióknak, a további régiókban és a régiókon belül kell, hogy az elkövetkezendő időszakban javuljanak és fejlődjenek, és itt egyértelműen látunk, az elmúlt 10 évben már egy komoly előrelépést, melynek a hátterében elsősorban a kínai fejlesztéseket látjuk, de valóban törökök, indiaiak, említettem ugye az indonézek megjelenését és számos egyéb szereplőnek a jelenlétét, akár az egyébként európai ajánlatokat is az elmúlt időszakból, bizony hozzájárulnak ahhoz, hogy ez valóra válhasson. Pláne úgy, hogyha az Agenda 2063-at nézzük megint csak, ugye az Afrikai Unió által keretbe foglalt nagy fejlesztési elképzelését az afrikaiaknak, és itt azért szeretnék megállni egy pillanatra, mert azt oda kell tegyem, hogy ezt elnevezték kvázi szlogenszerűen egy olyan fejlesztési víziónak, amelyet Afrika akar saját magának. Ez az Afrika, amit mi magunk afrikaiak akarunk. Ez az alcíme kvázi ennek az Agenda 2063-nak, és ebben benne van az, amit megvalósított az Afrikai Unió, hogy létrehozta a teljes kontinensre kihúzott szabadkereskedelmi övezetet és zónát. És valójában, hogyha végig fogjuk venni egyébként a különböző szenáriókat, és itt olvastam egy egészen elképesztő elemzést, 2100-ra a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térségévé válhat, egyébként ez az African Continental Free Trade Area. Na most természetesen ez jelenleg egy vízió, és az biztos, hogy egyébként ratifikálták az afrikai országok, tehát beindulhat a gépezet, ami ehhez szükséges, hogy egyébként tényleg bekövetkezhessen ennek a kiterjedettsége, és ahhoz, hogy ez bekövetkezhessen, ahhoz elengedhetetlen az itt sokkal jobb infrastruktúrális összekötöttség, összecsomózottság és bekötöttség. Tehát ennek a kiépítése tényleg az abszolút az elsődleges prioritás szerintem. Ha pedig ez így van, itt már akkor az afrikai kontinensen belül, a nagy öt zónában, geográfiai zónában, meglévő egyébként az Afrikai Unió által akkreditált 8 plusz 6 nem feltétlen akkreditált, de meglévő regionális gazdasági együttműködési keretrendszernek, szövetségnek, kontextusnak az együttműködése is lényeges. Tehát, hogy a saját régiójukon belül, például említetted ugye az ECOWAS-t, de említhetjük a dél-afrikai fejlesztési közösséget, említhetjük a kelet-afrikai közösséget, az EAC-ot és így tovább. Tehát, hogy ezekben, vagy az Afrika szarva térségében az IGAD-ot, tehát ezekben a térségekben a regionális törekvéseknek a szorgalmazása, felerősítése egy nagy Afrikai Unió által meghúzott kontinentális keretben. És ehhez ezek a fejlesztések elengedhetetlenek. Tehát el tudom képzelni, igen, hogy nem holnap után, hanem bőven egy hosszabb időkeretet magunk elé képzelve, de 2063-ig, ahogy az Afrikai Unió is tervez, ténylegesen egy jobban bekötött, ezáltal versenyképesebben működő, a belső térségeinek is egyébként fejlődéseket hozható Afrikát látunk magunk előtt.
Ami még érdekes lehet, hogy itt a térségünket ez mennyire tudja érinteni. Magyarország hát nem sok szerepet vállalt korábban, most azért hát befutott egy Duna-aszfaltos útépítési projekt, ami azért annyira nem látni, hogy mennyire haladna. Ugye itt zambiai bányákhoz útépítésre lenne szó. Ezen kívül ugye egy katonai szerepvállalás Csádban, ami a kivonuló franciák helyét venné át egy kicsit. De gazdaságilag ugye nem látszik Magyarország szerepe, tehát körülbelül annyit exportálunk, mint a jóval kisebb Szlovákia, és a magyar export az elmúlt 10 évben nem hogy nőtt, hanem még dollárban kifejezve csökkent is, tehát hogyha meg a gazdaság méretéhez képest vesszük, akkor még inkább. Míg például ugye Csehország vagy Lengyelország azért sokkal inkább tudott élni ezekkel a lehetőségekkel, a helyi cégeikkel tudnak olyan megoldásokat biztosítani a piacokon, ami exportot jelent, Magyarország pedig nem tudott erre felé, tél felé nyitni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy Magyarország egyrészt ugye nem nagyon foglalkozik így a Afrikával, másrészt pedig, hogy a gazdasági kapcsolatok is nagyon alacsony szinten vannak.
Szerintem egyre többet foglalkozik Magyarország Afrikával, tehát én most azt látom, hogy azért a diplomáciai aktivitásunkban is jelentős dinamikaváltás, ha nem is váltás, de dinamikai mondjuk lehetőség kínálkozik az elmúlt időszakban. Ez megnyilvánul például abban, ami a rendszerváltást követően hosszú-hosszú ideig egyáltalán nem volt tetten érhető, hogy igenis a legfelsőbb szinteken találkozókra kerül sor. Ez borzasztó lényeges a kapcsolatok építésében, nem kérdés. Az afrikai fél ugyanúgy elvárja azt, mint tényleg bárki más, hogy igenis akkor kormányfői szinten, államfői szinten, a legmagasabb miniszteriális szinteken, tényleg a legnagyobb cégek vezetői szintjén legyenek ezek a találkozások, és ezek az elmúlt időszakban biztos, hogy gyarapodtak, megnövekedtek, sőt, biztos, hogy visszaépítettünk egy olyan ténylegesen permanens, rezidenciális diplomáciai jelenlétet, amely nélkül elképzelhetetlen bármiféle szerepvállalás kiépítése Afrikában. Tehát ez most konkrétan azt jelenti, hogy ugye fenntartottuk végig az észak-afrikai államokban mindenhol a nagykövetségeinket, és ehhez képest 2010 egy mélypont volt, akkor tényleg összesen kettő nagykövetségünk volt egy időszakban a szubszaharai Afrika egészét illetően, ez versus mondjuk akár tényleg az összes többi visegrádi országhoz, még a kisebb Szlovákiához képest is, amire utalsz te is, és ma már ott van az, hogy akkor ugye a legújabb döntés értelmében a csádi nagykövetséggel egyetemben további egyébként 7, tehát nagykövetség az észak-afrikaiakhoz képest ott van, amivel pontosan nagyjából pariban vagyunk a lengyelekkel és a csehekkel is, tehát ez a számszerűség, ez Magyarországot egyébként visszahúzta arra a szintre, ahol komolyabb szereplőként mondjuk el tudja kezdeni ezeket a kapcsolatokat komolyabban építeni. Ha a csehekkel mondjuk összemérjük az ajánlati erőnket például, és említed mondjuk azokat a cégeket, bizonyos szektorokat ki is kell emeljünk egyébként, tehát tényleg a nehézipari mondjuk jelenlétet, akár repülőgépgyártás tekintetében, motorok tekintetében, fegyvergyártás tekintetében, tehát ott az, ami nem fogjuk tudni soha, nem is tudtuk felvenni soha a versenyt a csehszlovák időszakhoz képest, és az onnan való öröksége a cseheknek ahhoz képest. Számos tudás nagyon hasonló a kelet-közép-európai térségben. Emlékszem jól, amikor egy lengyel tanításom alkalmával volt szerencsém meginterjúvolni a lengyel Obamát, ahogy nevezték őt, John Abraham Godson urat, Nigériából, aki az egyik lengyel parlamenti képviselő volt egyébként, és ő éppen akkor tért haza Ruandából, és az idő az egyébként, ha belegondolunk, vissza kell gondoljak, tényleg a 2010-es évek elejéről beszélünk, amikor egyébként még mondjuk hát Magyarország, mondjuk Ruanda tekintetében, hogyha a külügyminisztérium honlapjára valaki fölment, akkor beutazásra nem javasolt országnak minősült. Ezzel szemben mondjuk a lengyel parlamenti delegáció kint volt és tárgyalt, és ugyanazokról tárgyalt, amiről mi is tudtunk tárgyalni, vagy tudhattunk volna annó tárgyalni. Vízgazdasági fejlesztések, egyébként agráriumból vitt tudások, és így tovább, amivel hát mi is próbálunk egyébként kereskedni. De ehhez képest kell valamit nekünk pluszban mondani, mi az összes szereplő ott van az afrikai piacon. Az afrikai piac egyébként kitárulkozó és tényleg óriási lehetőségeket magában rejtő piac. Persze, ha valaki oda megy, tehát mondjuk Budapestről, Pécsről, a washingtoni íróasztal mögül nem lehet üzletet csinálni, oda kell menni, ott kell lenni. Pont. És kész, sőt, ha az aktuális régiót lebontjuk, akkor bizonyos helyeken az aktuális üzleti nyelvet is nagyon markánsan kell tudni. Tehát Kelet-Afrika szerte nem baj, ha valaki még mondjuk rettentő jól beszéli a szuahélit is, ahhoz, hogy üzleteljen a helyiekkel. Tehát egy csomó helyi jellegzetességhez képest is be kell lőni az aktuális piaci gondolkodást. Ebből is kevés van nekünk, pláne, hogyha a Sahel övezetet nézzük, ott azért végtelenül szegmentált egyébként a magyar tudás szumma. Nem csoda, hogy például az Afrika tanulmányok folyóirattal ki is adtunk egy Sahel külön számot, pontosan azért, hogy összegyűjtsük azokat a tudásmagokat különböző disziplinákból, legyen az történelem, legyen az egyébként néprajz, legyen az a vallásokhoz kapcsolódó, a nyelvekhez kapcsolódó, politikai földrajzhoz kapcsolódó, amivel azért rendelkezünk, csak valószínűleg nem gyűjtöttük még soha így össze. Tehát, hogy igenis a helyi tudások sok esetben hiányoznak, vagy nem elégségesek ahhoz, hogy tényleg megfelelő módon lépjünk piacra. Versus mondjuk mások, akik ezt máshogy építették az elmúlt időszakban. De az lényeges, és ezt alá szeretném húzni, hogy az elmúlt években egy sokkal markánsabb, ha nem is mondom, hogy feltétlen összetetten tényleg integratív módon végiggondolt Afrika politikával rendelkezünk, de az biztos, hogy egy Afrika politika formálódását látjuk. Ennek a hátterében ott van egyébként, hogy 2019 április elején a magyar kormány publikálta a magyar kormány Afrika stratégiáját. Ott valójában nagyon sok pontban felsorolt a kormányzat számos teendőt. Én magam nem nevezném ezt egy ilyen stratégiának, hanem stratégiai elképzeléseknek esetleg, vagy egy listának, ami a feladatokról szól. És ezek közül több meg is valósult. Tehát ha kérdezed, hogy Magyarország egyébként mivel tud a piacra lépni, akkor azért van pár olyan fejlesztési elképzelésünk, amivel biztos tudunk, és ezek között például Kenyában láttam, és a kelet-afrikai térségben a különböző kiberbiztonsági mondjuk megoldásait bizonyos magyar cégeknek. Tehát, hogy igenis lehet a piacra lépni számos okos magyar megoldással akár. De amivel biztos, hogy az összes többi mondjuk kelet-közép-európai versenytársunkhoz képest sokkal előbb vagyunk az afrikai valóságokban, az ösztöndi programunk, ami a magyar tudásexporthoz kötődik, és ezt mindig így is mondják, ez a Stipendium Hungaricum ösztöndi program, ez egyébként a világon az egyik legkiterjedettebb ösztöndi program. Tehát, hogy tényleg 100 fölötti azoknak az országoknak a száma, ahonnan a bilaterális egyezményeknek megfelelően érkezhetnek magyar egyetemekre tanulni külföldiek, külföldi fiatalok, és itt például egy nagyon markáns figyelem egyébként az egész afrikai kontinensre is irányult, tehát ma már tényleg 40 fölötti azoknak az afrikai országoknak a száma, ahonnan érkeznek Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok magyar egyetemekre. Ez nem egy új keletű történet, ugyanis ha visszamegyünk a rendszerváltás előtti időszakban, akkor a 60-as évek közepétől teljesen jól felépült, egészen a rendszerváltásig bezárólag egy nagyon jól működő ösztöndíj rendszer, kormányzati ösztöndíj program, és az azt eredményezte, hogy sok fiatal afrikai érkezett Magyarországra, más egyébként fejlődő térségekből is, akkori baráti fejlődő térségekből, megszerezték itt a diplomájukat, és utána ők voltak nagyon komoly motorjai annak, hogy a kétoldalú kapcsolatok kereskedelmi, gazdasági, tudományos és egyéb vonalakon, politikai vonalakon működjenek. Aztán jött a rendszerváltás, akkor szinte mindent visszavágtunk, euróatlanti integráció, stb., és most próbáltuk az elmúlt 10 évben felvenni újból ezeket a szálakat, aminek van értelme. Tehát a diaszpora kapcsolatoknak, a régi alumniknak igenis a bekötése lényeges, és az új alumnik képzése, az angol terminus megint jól mondja, support constituency, tehát tényleg az egyszer csak a jövőben talán egy ilyen támogatói közegnek a létrehozása hosszú távon, ami aztán a magyar és egyéb két oldalú kapcsolatokat fejlesztheti, vagy fejleszteni, támogatni képes. Ezzel biztos, hogy tudunk jól egyébként házalni, de ez önmagában nem elég.
Itt a felsőoktatás kapcsán ez egy, most már körülbelül a diákok harmada külföldi a magyar egyetemen, nagy részük ugye Stipendium Hungaricummal, tehát ez egy tényleg nagyon jelentős dolog, de hogy ugye pont azt láttuk, hogy hiába tanultak a szocializmus alatt itt nagyon sokan, nem voltunk elég ügyesek ennek a kihasználásában, és ugye itt pont mondjuk a csehek vagy a lengyelek ugye az általad is említett példával is azt mutatták, hogy ők ebben ügyesebbek, és oké, hogy a cseheknek úgymond nagyobb szerencsék van, hogy a védelmi iparban nagyon jelentősek, hát teszem hozzá, hogy sokat dolgoztak is ezen, még mondjuk mi a tradicionálisabb iparágainkkal nem foglalkoztunk ennyit. Az a kérdés, hogy mennyire megoldott az, hogy miután végeznek az egyetemi tanulmányaikkal mondjuk Magyarországon ezek a diákok, egyrészt, hogy tudnak-e itt elkezdeni dolgozni és munkakapcsolatokat kialakítani, hiszen az nem feltétlenül könnyű dolog munkavállalási engedélyhez jutni mondjuk afrikaiként, és hogy a későbbiekben hogyan tudnak kapcsolatokat építeni, ehhez van-e olyan segítség, itt akár egy informális háló is ugye nagy segítség lehet ebben, vagy akár, hogy van egy olyan magyarországi szerv, aki azt mondja, hogyha valaki üzleti támogatást kér, akkor abban tudnak akár csak kapcsolatokat biztosítani.
Egyfelől a stipendium programon belül van egy törekvés arra, hogy akkor legyen egy olyan mentorhálózat, amely segíti ezeket az ösztöndíjasokat. Kettő, ha végeztek, akkor egy alumni hálózat alakuljon ki és épüljön fel, amelyet értelemszerűen azért a kormányzat próbál gardírozni, hogyha lehet így mondani. Ez fejlődőben van. Ugye 10 éve zajlik ez az ösztöndíjprogram, tényleg sok eredménnyel, nagyon sok további feladattal. hogyha ez tényleg fenntartható maradhat, már pedig itt az a célkitűzés, hogy ugyan nem nő a büdzséje szumma per év a teljes stipendium programnak, de átalakul kvázi egy ilyen kiválósági ösztöndi programmá, mint mondjuk a Fulbright, hogyha sokaknak ez mond egy ilyen viszonyítási pontot a világban, ugye az Amerikai Egyesült Államok által menedzselt Fulbright ösztöndi programra gondolok. Tehát ez Magyarország jelenlétét a nemzetközi térben biztos, hogy fent tudja tartani, vagy hozzá tud járulni ahhoz, hogy ez így mondjuk láthatóbb legyen, és mondjuk attraktivitás segítő legyen. De biztos, hogy meg kell erősíteni, tehát a kérdés teljesen jogos megint, biztos, hogy meg kell erősíteni az egész mechanizmust a tekintetben, hogy egyébként az itt végzettek, hogyha szeretnének itt maradni dolgozni, és nekünk szükségük van ránk, már pedig miért ne lenne, egy csomó szektorban látjuk, hogy pont a kiáramlás okán azért vannak hiányosságok, és ha már velük együtt dolgoztunk, én mindig ezt mondom a Pécsi Tudományegyetemen is, ha már velük együtt dolgoztunk, akár alapdiploma, mesterdiploma, sőt, ténylegesen mondjuk doktori tanulmányokat illetően, ismerjük jól őket, ők ismernek minket, képesek integrálódni a helyi társadalomba, és ott van az a tudás velük, amire nekünk egyébként szükségünk van, akkor miért nem maradnának itt? A legutolsó erőfeszítés, amit most ettől a tanévtől egyébként minden stipendiumprogramban részt vevő magyar egyetem is kvázi ki kell, hogy bontson és meg kell, hogy valósítson, az, hogy például a magyar munkaerőpiacra való felkészülést azt elősegítse. Úgyhogy a stipendiumprogram is most már ösztönzi azt, hogy egyébként a végzettek akár Magyarországon vállaljanak munkát. Ez azonban összhangba kell, hogy kerüljön, és ez még nem következett be, az idegenrendészeti és bevándorlási közpolitikai döntésekkel és törvénykezéssel, ami meg egy sokkal restriktívebb kontextus mutat, amit látunk az elmúlt években. Tehát a kettőt sokkal jobban kell közelíteni annak érdekében egyébként, hogy ez tényleg megvalósulhasson. Még egyszer mondom, van értelme annak, hogy mondjuk Magyarországon egy doktori fokozatot szerzett fiatalember bárhol a világból, nem van agyon az egyetemen, tovább kutasson itt, egyébként írja a minőségi publikációkat, amelyekkel egyébként az adott magyar egyetem láthatóbb marad a világban, láthatóbbá válik, rangsorokban előre halad, és így tovább, ami egyébként erőfeszítése kormányzati szinten Magyarországnak. Tehát van ennek értelme, elindult egy ilyen folyamat, vagy új fázisa is ott van már előttünk az asztalon feladatként, de hát ezt ki kell futtatni, ezt tovább kell húzni, és ehhez meg számos egyéb tétet be kell kötni még a rendszerbe.
Végezetül talán egy kicsit könnyedebb kérdés, hogy Magyarországról még mindig a Nokia jut-e az emberek eszébe Kelet-Afrikában, amerre jársz, vagy hát hogyan alakult mondjuk Magyarországról alkotott kép az elmúlt időszakban, vagy miket tapasztalsz?
Igen, igen, tehát vannak ilyen hívószavak, és persze, hogy attól függ, hogy milyen generációval beszél az ember, és tényleg akkor a nagy makrorégiót, ha nézzük, akkor északról délre haladva azért több ilyen hívószó is előkerülhet, akár még régen-régen visszakanyodva a ganzmávak mozdonyokig, a magáriig, ami megérkezik ténylegesen Szudán-Egyiptom relációban jóval-jóval hosszú évtizedekkel ezelőtt a térségbe. Nem hinném, hogy ma már az Ikarusz az bárkinek bármit is mondana, de az idősebb generációk akár még Ikarushoznak is velünk egyet, az Ikarusz buszokra gondolva. Nincsenek olyan hívószavak, inkább így mondanám, nincsenek olyan hívószavak, amelyek mondjuk termékekhez kötődnek, és ezt tudjuk, hogy miért egyszerűen ténylegesen, ami a rendszerváltás követő időszakban bekövetkezett, és egyébként ezeken a piacokon volt jelenléthez képest teljesen egy pillanat alatt eltűnt az éterben, ezekhez nem tudunk visszanyúlni ilyen formán. Bár mindig is gondoljuk, hogy a régi brendekhez való visszakanyarodás az nosztalgikus lehet, és bizonyos, még egyszer, bizonyos generációknál ez így van, de a fiatal generációk ezekről mit sem tudnak, meg nem is foglalkoznak ezekkel. Sokkal inkább érdekes az, és ezt a kelet-afrikai valóság mutatja, néhány évvel ezelőtt egyébként összefogva más magyar egyetemi partnereinkkel létrehoztunk Nairobiban, ugye Kenya fővárosában egy jelenlétet. Ott van az Education Hungary iroda. Van egy konzorcium, 6 egyetem ennek tagja, és a Pécsi Tudományegyetem vezeti ezt a konzorciumot. Kint van egy volt alumnus hölgy, aki Caroline, aki fantasztikusan vezeti ezt az irodát, és a magyar oktatási palettát mutatja be az érdeklődőknek ott helyben. A digitális világban bármit meg lehet csinálni online, de nem. Fontos, hogy egy család anyukával, apukával, a leendő egyetemista gyerekét nek a lehető legjobb opciókat találja meg, és igenis, ha felhívják Caroline, be tudnak menni a Nairobi irodánkba, és meg tudják hallgatni, hogy Debrecen, Miskolc, Sopron, nem soron fel az összes partner, Pécsig bezárólag milyen tanulási lehetőségeket kínálunk. A tanulás lehetősége, az oktatás, az biztos, hogy egy hívószó. Tehát azt abszolút atacsolják mondjuk Magyarországhoz, és azt hiszem, hogy ez rezonál a fiatalokban egyre inkább, akik pláne abban a globális internet alapú térben élnek, ahol az összes ilyen szembe jön velük a TikTokon, meg mindenféle social media felületen. Tehát szerintem ezen biztos, ezen a nyomvonalon lehet tovább építkeznünk, de ahogy említettem már, ez valószínűleg önmagában nem elég, hogyha igazi komoly versenyképességet akarunk fejleszteni. Akkor oda kellene visszategyünk brendeket, oda kell, hogy visszategyünk egyébként olyan termékeket, amelyekkel akár versenyképes módon jelen tudunk lenni a piacokon. Ott meg azért nagyon sok kérdőjelet hagyok a mondat végén.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Egy óriási téma Afrikáról beszélni, de szűkebbet nehéz választani, hogyha már szóba kerül a téma. Úgyhogy nagyon köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet, és Tarosi Istvánnak is, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm szépen, örömmel jövök, és nagyon jó ívet húztál meg, Péter, köszönöm szépen.
És hogyha tetszett a hallgatóknak nektek a műsor, akkor iratkozzatok fel ránk ott, ahol ezt a podcastot hallgatjátok, hogy ne maradjatok le máskor is, és hogyha szeretnétek, akkor támogathatjátok a G7-et a g7.hu/támogatás oldalon. Köszönöm, szervusztok!